kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok.
Perugiai székesegyházban vagyunk, Szent Lőrinc a titulusa. Szent misén vettünk részt pünkösd vasárnapján. Szép székesegyház, egy különleges háromhajós templom. Az az érdekesség, hogy a oldalhajók azok nem alacsonyabbak, nincsenek elzárva a főhajótól, tulajdonképpen egy csarnok templom, csak az oszlopok teszik háromhajóssá, és hát van egy kereszthajó is. Varga kapisztrán atyával itt épp a pápa emlékműveknél vagyunk, egy oldalkápolnában. Perugia jelentőségét mutatja, hogy több pápa is Perugiához köthető életművet hagyott ránk.
Igen, valóban itt a déli kereszthajóban két pápai emlékmű van. A szobor az 13. Leó pápáé. Hát nem itt van eltemetve, hanem a Lateránban, de perugiai püspök volt, és azután hát egy olyan pápa volt ő, aki Ferences Ferenchez nagyon közel állt. Perugia az édesanyja is, meg azt hiszem ő maga is Szent Ferenc világi rendjének volt a tagja.
Akkor még harmadrendnek hívták.
Harmadrendnek nevezték, igen. És gyakran porciunkulai búcsúkra, vagy Szent Ferenc sírjához ellátogatott a Assisibe. Tehát ő maga is, azt kell gondolni, hogy ilyen személyes, vagy mindennapi kapcsolatban is volt a renddel. És ami azután a nevéhez kötődik, a rendtörténetben úgy ismert Leóféle Unió a 1900-ban és az azt megelőző években valósult meg. Egy nagyon érdekes történelmi helyzet volt ez, hiszen tudjuk jól, hogy az ő nevéhez fűződik a Rerum Novarum kiadása is.
Vagy a szociális enciklika, az egyház szociális tanításának a nyitánya. Mindig volt szociális tanítás az egyháznak, de a modern kor kihívásaira adott válaszok ekkor összegződtek.
Igen, és ami a különlegessége volt persze az, hogy ez volt az a pápai enciklika, és egyáltalán egy egyházi irat, ami a marxista terminológiát használja először a társadalmi helyzet leírására, ami a kapitalizmusnak ebben a korában még elképzelhető, hogy helytálló is volt bizonyos értelemben. És arra gondolt, hogy tehát ő ugye a nagy szekularizációs időszak után van, Európa szerte, és gondoljunk a kultúrharcra, akár az olasz egyesítés, akár a némes egyesítés kapcsán. És abban az időszakban volt, ami a 19. században, ami nálunk a josefinizmus, itt a szekularizáció, Itáliában két ilyen szekularizációs hullám is volt, tehát az első a napóleoni korban, a másik pedig az egyesítés korában, és egyszerűen rendezni kellett az egyháznak a sorait. Nem mint hogyha a szekularizáció előtt minden rendben lett volna, hiszen a különböző nemzetállamok és birodalmak, abszolutisztikus uralkodók arra törekedtek, hogy Rómától elszakítsák nem csak a szerzetes közösségeket, azokat is, hanem az egyházakat is, és helyi egyházakat hozzanak létre, protestáns mintának megfelelően, gondoljunk a Gallikán egyházra. Ugyanúgy kísérlet volt második József kísérlete is. Nyilván nem mint egyház, csak valóban kísérletként. Na most ez azt jelentette, hogy a 19. század végére viszont, ahogy lecsillapodtak ezek a tendenciák, megérett a helyzet arra, hogy ne csak egy politikai vagy más értelemben vett restauráció induljon meg, hanem az egyház belső struktúrájának a restaurációja is. És ebben aztán persze megváltozott körülmények közül való alkalmazkodás is. A szociális enciklikát azért említettem, mert ennek a megvalósításában a ferencesekre akart támaszkodni.
Leó pápa.
És azt gondolta, hogy a ferencesek legyenek, akik élen járnak a szociális tanítás megvalósításában. A szegények, a munkások, mondhatjuk, hogy az elnyomottak fölkarolásában, vagy a peremre kerültek fölkarolásában. És akkor aztán az történt, hogy Gaetai Lipót atyának a szelti avatása volt Rómában az ő pápasága idején, egy híres gyóntató volt ő, és akkor látta, hogy ahány ország, ahány ferences, szinte majd mind más színű habitusban van, egyiknek fekete, a másiknak barna, az egyiknek a kapucium, ilyen a másiknak olyan, és ez nem csak azt jelentette, hogy ruházat volt különböző, hanem azt is, hogy különböző rendi ágakhoz tartoztak. Ma ugye úgy ismerjük, hogy vannak a minoriták, a ferencesek és az kapucinusok, de hát ennél sokkal több a reformáltak, az alkantarénusok, a rekollektánusok, tehát ezek mind, mint egy önálló ágai voltak a rendnek. Volt olyan terület, ez Magyarországon ismeretlen volt, ahogy például egy-egy városban, egy-egy nagyobb városban több ferences, tehát egy ugyanazon családnak, mondjuk az úgynevezett obszervánsoknak több iránya, tehát reformáltak, vagy mit tudom, rekollektánus házak is voltak, és több provinciát is alkottak.
Tehát igen nagy rendetlenség volt, ugye végül is a ferencesek házatáján.
Így van, és akkor aztán azt mondta, hogy ahhoz, hogy ebből legyen valami, az a rendet egységesíteni kell és egyesíteni kell. Na most ezt már ő más rendek esetében is megtette egyébként. Például ő volt az, aki a bencéseknél is szorgalmazta az egyetemos apátnak a létrehozását.
Hogy legyen kivel tárgyalni.
Így van, akkor a San Anselmót, hogy legyen egy azonos műveltség, egy azonos képzettség, ami majd valami egységet biztosít a rend egészében. Na, ugyanezt akarta a ferenceseknél is, és ezért szorgalmazta a Szent Antal Egyetemnek a létrehozását Rómában. Hát az külön egy ilyen rendtörténeti érdekesség lenne, meg annak nem vagyok úgy szakértője, de az valóban az ő nevéhez, az ő pápasága idején történt. És azután arra gondolt, hogy egy normális, egységes rendet kellene létrehozni. És akkor először a különböző ágaknak különböző konstitúcióit szüntették meg, és egy egységes belső szabályzatot, egy egységes konstitúciót hoztak létre. Magyarországon a különböző ágoknak az egységesítése nem jelentett gondot, mert nálunk csak a hagyományosan meglévő különbségek voltak, vagyis a kapucinusok, minoriták és a ferencesek, tehát az obszervánsok. Azonban, ami nálunk új vagy nagy gondot jelentett, az ennek az egységes szabályzatnak az elfogadása. A magyar részről egyébként ebben a bevezetésében Tamás Alajos atyának vannak mérhetetlen érdemei. Tudnélik egy óriási...
De ez nem a zenész Tamás Alajos volt, egy elődje.
Igen, elődje, nagybátyja tulajdonképpen.
Aki provinciálisa volt a kapisztránusoknak, ugye?
Kapisztrán provinciának volt a provinciálisa, és akkor definitor generálisá választották. Egyébként 36 évesen választották meg provinciálisnak, és 39 évesen lett definitor generális. A többi provinciában is a szalvatoriánusok kivételével meg voltak már reformtevékenység, kezdemények. Például az erdélyi provinciában Csiszérelek atyán, László Polikár, az ő nevüket érdemes megemlíteni, vagy a mariánusoknál Ozorai Izidor atya, ők Malackán kezdeményezték, az előbbiek pedig Mikházán, és hát a Kapisztrán provinciában is. De egy borzasztó nagy szekularizációs hullám indult el a ferencességen belül. Tudnék, a józsefinizmus szerint élő rendtársak nem akarták átvenni ezeket az új szabályokat, és több száz ferences ment egyházmegyékbe, amikor aztán, ha jól emlékszem, Majlát püspök volt az erdélyi püspök, amikor hát valahogy eljuttatta az észrevételeit Rómába, hogy valóban meg akarják-e Magyarországon szüntetni a rendet, és azért van ez így. Egy nagyon ügyetlen tárgyalót, egyébként szent életű Fleming atyát, aki az angol provincia újraalapítója volt, küldték vizitátornak Magyarországra, aki teljesen szerencsétlenül tárgyalt. És akkor Tamás Alajos személye volt az, akinek a személyében újra magyar képviselője is volt a rendnek, a rendközpontjában. Tudnék, nem említettem, de előtte a kiváló Fermengyünő Zséb atya volt az, aki a monarchia, vagy hát Magyarországot képviselte a generális tanácsában. Csak hogy ő meghalt pont akkor, amikor ezek a folyamatok javában zajlottak. És Tamás Alajos azután, az ő nevéhez fűződik az, aki magyarul, magyarokkal szót értett. Lauer Alajos generális többször is tárgyalt a Margit körúti rendházban, tehát az akkori provinciálisokkal és rendtagokkal, és aztán 1900-ban valóban elkezdődött a magyar ferencesség újraszervezése. Körülbelül 1903-ra fejeződik be ez a folyamat, és ennek következtében a történelmi Magyarország területén lévő rendtartományok számát 5-ről 3-ra csökkentették, mégpedig úgy, hogy az erdélyi rendtartomány maradt, a kapisztránus rendtartomány maradt, a Szűzmáriáról nevezett rendtartomány is maradt.
Tehát a mariánusok?
Így van, a szalvatoriánusokat azonban megszüntették, és a rendházait felosztották a kapisztránusok és a mariánusok között, és a Szent Lászlóról nevezett rendtartományt is megszüntették, és helyette létrehozták a Ciril és Metód zágrábi rendtartományt. Nos, ez volt a következménye ennek a bizonyos Leóféle uniónak, ami az ő nevéhez fűződik.
Nem törte bele Leó pápának a bicskája
a ferencesek megreformálásában, mert hát a bencéseknél sikerült megcsinálni nagyjából, hogy tényleg legyen egy ember, egy nem generális, egy apász primász, aki a különböző bencés közösségek apátjai testületét képviseli a pápa fele. A ferencesek négy is három generális maradt, tehát a pápának három ferences generálissal kell tárgyalnia még ma is, Kapucinus, Minorita, Osszerváns.
Vagy... Igen, de nem említettem, hogy így aztán egy olyan óriási rend jött létre, ami 16 ezer volt akkor, azután pedig még a 20. század folyamán fölment 20 ezer fölé a rendnek a száma, és ez már egy olyan nagy létszámú, egységes rend volt, ami például a Szentföld vonatkozásában is nagyon fontos volt, hogy egységesen lehessen föllépni és kezelni az ottani problémát, mert ott is különböző
problémák. Tehát nem volt cél, hogy minden ferences
nem, ez az
egyesüljön, a ferences család három ág férfiága az,
az
még külön színfoltokat és tradíciókat képvisel.
Igen, mert a minoriták nem is akartak, a kapuciósok meg soha nem törekedtek a rend egészének a megreformálása, hogy külön akartak maradni inkább. Tehát ilyen értemben azt mondjuk, hogy nem, tehát a rendnek az egységesítése sikerült, hiszen utána fejtette ki hatását az Antonium, azután pedig a Grotta Ferrata, illetve akkor még Caracci, atyák tudományos tevékenysége.
Térjünk vissza Perugiára. A pápai államhoz tartozott tulajdonképpen Perugia, ugye, amíg volt pápai állam.
Igen, itt három pápán a földi maradványait látjuk, harmadik Ince, negyedik Urbán és negyedik Márton pápának a földi maradványait, mind a hárman 13. századi pápák.
Tehát Szent Ferenc idejéből vannak.
Mármint a harmadik Ince mindenképpen, a harmadik Urbán pápa nem, meg negyedik Márton sem, de azért annyit harmadik Incéről, hogy tudjuk jól, hogy a negyedik lateráni zsinat volt az, ahol ő nagy, óriási programot adott, és a programok egyike volt a keresztes hadjárat. Ő már a negyedik keresztes hadjáratra nem tudott elindulni, meghalt, nem tudták, és itt volt felravatolozva ebben a székesegyházban. Hogy aztán az történt, hogy az a hír terjedt el, hogy valamiféle járványos betegség következtében halt meg, és ezért akik őrizték, azok elmentek, elfutottak, itt hagyták őrizetlenül a sírját az őrség, illetve a ravatalát, és a hullarablók kirabolták, tehát a ravatalt magát, a ravatalról a pápai, tehát mindent öltözékét is. És hogy a hagyomány szerint Szent Ferenc öltöztette föl a saját ruháját, úgyhogy a középkori egyháztörténelem legnagyobbnak mondott pápája, legnagyobb befolyással bíró pápája a hagyomány szerint Szent Ferenc ruhájába lett aztán eltemetve.
Ő a harmadik Ince?
Ő a harmadik Ince pápa.
Perugiai székesegyházban vagyunk, Varga kapisztránatya a kalauzunk.
Különleges templom.
Igen, pontosan, amit említettél, hogy úgy látszik, hogy először más magasságba akarták építeni, mert ami tényleg különleges, hogy két sor gótikus ablak van rajta, tehát itt azért arra kell számolnunk, hogy teljes ilyen szent összevisszaságban van minden, de hát valami gyönyörű. Tehát úgy kell elképzelnünk, hogy márványozott gótikus oszlopok, de a pillérkötegek nincsenek nagyon kidolgozva. Csarnok templom valóban, és a fenti része pedig barokk festményekkel van díszítve. A szentségi kápolna szomszédságában fogadalmi ajándékok vannak, tehát ezüst votívák az oszlopon. Egy teljes oszlop körben gyönyörű szép tárgyak, itt egy Madonna kép is látható egyébként a közelben, és érdekes, hátul két ilyen különleges oltárt látunk, aminek a különleges az, hogy a templom fala és az első oszlop közötti rész be van kerítve nagyon szép vasrácsokkal. Ezek ilyen fraternitásoknak, testvérületeknek voltak az oltárai. Éppen azt látjuk, hogy Szénai Szent Bernardin freskója díszíti. Szép gótikus oszlopon egy nagyon szép középkori freskót látunk. Föl lehet ismerni általában arról, hogy ilyen beesett arccal ábrázolják általában evangéliumos könyvvel is Jézus.
Öregembernek elég fonnyat öregembernek.
Igen, nem akartam ezt a szót mondani, de pontosan így gondoltam én is. És a másik, ezen az oldalon pedig Szent Ágnes kápolnája van, gyönyörű szép barokk oltárral, szép reneszáns tallumokkal, és ugyancsak egy ilyen vasráccsal körülvéve.
És hát kezdődik a következő szentmise lassan.
Igen,
az orgonista elkezdett dolgozni.
Az előző szentmisék azok csendes misék voltak, és most pedig már a különleges volt, tegnap este egyébként pünkösdi vigília volt, és akkor ez vigília mise, és a bérmálást is akkor szolgáltatták ki. Innét, hogyha erre az oldalra jövünk, akkor már szépen látjuk azt a Szűz Mária képet, ami az tulajdonképpen egyik oszlopra van fölfestve, és ez az, amiket körbeveszik a votívák.
Nagyon szép fa térdeplő veszi körbe az oszlopot, és hát egy külön kápolnát képez.
Igen.
Perugia Szent Lőrincről nevezett székesegyházát előbb belülről, most kívülről tekintjük meg. Ütött-kopott, de csodálatos.
Igen, azért különleges, mert itt állunk egyébként a sarkon, hát a főbejárata, amit mi annak gondolnánk, tehát a hajónak a tengelyében, az igazából nem igen használják főbejáratnak, és úgy kell elképzelnünk, hogy a lábazatán elkezdődött egy barokk homlokzatnak az építése, de már előtte valami mást szántak neki, mert azt látjuk, hogy kiálló fehér kősorok vannak, amik valószínűleg, hogy valamiféle inkrusztrációnak, tehát valami berakásnak, tehát vörös vagy fehér kőberakásával akartak díszíteni. Hát gondoljunk csak a Sienaira, talán leginkább vagy az Orvietói katedrálisra, amelyik külön, fekete-fehér vagy más egyéb színeknek az összjátékai. Tehát a főhomlokzat egy befejezetlen ilyen értelme, egy hatalmas barokk kapuzat az, ami látszik rajta.
A tér... És ide összevisz a harabdálta volna valami óriás a szép korintuszi oszlopokat.
Hát igen, azért ezek lekoptak.
Római korból való lehet mind a kettő.
Viszont a tér felé néző homlokzata a templomnak az is egy eléggé szedett-vedettnek tűnik. Mégpedig azért, mert itt már elkezdtek egy olyan berakást, egy olyan vörös és fehér márványnak is mondtuk, hogy mészkő berakással díszíteni, amit körülbelül egy olyan jó emelet magasságig, két emelet magasságig az ablakok kezdetéig elértek, és hát ezen különböző emlékművek is vannak, talán meg kell említenünk az a márvány, tehát egy kozmata szószék tulajdonképpen.
Egy külső szószék.
Külső szószék a térre, egy porfíroszlopokkal, és nagyon szép belső díszítések, szóval ilyen mozaikszerű márványberakásos díszítése, amiről a hagyomány szerint Szent Bernardin prédikált, tehát nem véletlenül...
Szénai Szent Bernardin
nem véletlenül van itt ilyen népszerűsége. Mellette a bejárat másik oldalán harmadik Gyula pápa áll. Ha innét a székesegyháznak, a Szent Lőrinc székesegyháznak a bejárati szintjéről szétnézünk a térre, akkor velünk szemben a priorok palotája, Palazzo dei Priori, azután a nagy szökőkút, a Fontana Maggiore található.
Megunhatatlan, izgalmas épületek, semmi nem szabályos, illetve a szabálytalansága szabályos, úgy kanyarodnak a házak erre-arra, dőlnek egy picit a falak, de nagyon patinás, nagyon nemes. Kapisztrán atya.
Igen, talán a főtér alkalmas arra, hogy néhány szóval a történetéről beszéljünk Perugiának. A Perugia maga a Umbria tartománynak a székvárosa, és a Perugia, mondhatni, megyének is a központja. Valóban a tartomány legnagyobb városa. Maga Umbria egy indoeurópai italikus nép törzsről, az umberekről kapta a nevét, és hát azt mondják az úti könyvek, hogy szigorúbb, keményebb város, mint a többiek, és ez valóban a története folyamán így is látszott. Nem csak az umberek laktak itt, hanem aztán az etruszkok is, és ebből az időből egy hatalmas nagy 4. századi etruszk kapu, amit egyébként most Augustus kapuja néven ismerünk, maradt fönt, fantasztikus, hatalmas kövekből van összeróva. És ami még érdekes az, hogy a Trasimenusi csata elvesztése után Perugia befogadta a római seregeket, ezért szövetségesként a legmagasabb rangú, tehát municipiumi rangot kapta Rómától, és ezt élvezte is egészen a polgárháború koráig. Itt sem lett volna semmi baj, csak nem Augustus pártjára, hanem Antonius pártjára.
Rossz oldalra álltak.
Rossz oldalra állt, és ezért Augustus gyakorlatilag leromboltatta, majd újjáépítette, és hát ekkor kapta az Augusta, Perusia Augusta. Tehát az ő nevéről kapta a város a nevét, és aztán fölépítette azt a bizonyos kaput, tehát ez az etruszk városkapu, az Augustus kapujának is szokták nevezni. Egy gyönyörű lodzsa látható fölötte a tetején, úgyhogy ez meg a reneszánsz idején készült. A népvándorlás és a későbbiek során Perugia a szokásos itáliai városok sorsát járta be, tehát a barbár hódítás idején kifosztották, és tulajdonképpen a pápai állam része lett, és hogy itt kezdte el a virágkorát, hogy úgy mondjam, élni, és általában Perugia pápa párti volt, ami, hogy úgy mondjam, jót tett neki. Abban az időben a pápák, mint feudális fejedelmek, az államuk területén különböző helyeken időztek, és mint ahogy az a magyar gyakorlatban is, hogy felélték
a jövedelmüket, és ítélkeztek, törvénykeztek.
Nagyon szerettek Perugiában lenni, ahogy Siena, amelyik viszont császárpárti volt, őt 5. Károly fosztotta meg a függetlenségétől, 5. Urbán pápa pedig 1369-ben Perugiát fosztotta meg a függetlenségétől. Persze itt azért egy olyan nagyon-nagyon úgy kell elképzelnünk, hogy a pápai állam ilyen értelemben magára maradt az amanyani időszakban, a pápaság úgynevezett lavini fogsága idén, és akkor aztán itt ilyen polgárháborús viszonyok alakultak ki, az Oddi és a Baglioni család véres polgárháborúja követte ezt az időszakot, és végül is aztán az történt, hogy a Baglionik voltak azok, akik egyfajta ilyen zsarnoki uralmat vezettek be a városba, és harmadik Pál pápa 1534-ben mintegy meghódította újra Perugiát. Ez azt jelentette, hogy itt a Székesegyháztól, tehát a főtéri bejáratától indul a Corso Vanucci, és annak a végén állt a Rocca Paolina, tehát a harmadik Pál pápa féle fellegvár, amit a leromboltak házai fölé épített. Ma is vannak olyan részei Perugiának, amelyek a föld alatt vannak, tehát ez rá van építve egy föld alatti városra tulajdonképpen, ahol rendesen utcák és a többik vannak. És ez a Rocca, ez az erőd tulajdonképpen itt a városnak a főterével szemben, mint egy figyelmeztető jel volt, ez egészen az olasz egységig maradt meg, és hát ezt lerombolták a helybéliek az olasz egység megvalósulásának idején, és helyére aztán felépítették a prefektúrát, tehát a város, illetve a tartományi elöljáróságnak az épületeit, és nem véletlenül ugye az Itália tér van, ami előtte látható. A Székesegyházról nem mondtam, de hogy maga a homlokzata is, meg a Székesegyház is, majd 150 évig épült, 1345 és 1490 között épült. Itál előtte, tehát a Fontana Maggiore, nem tudják pontosan, hogy ki tervezte, de elképzelhető, hogy Niccolò Pisano és műhelye. És a fia Giovanni voltak, akik még dolgoztak rajta. Valószínű, hogy Arnolfo di Cambio is dolgozott rajta. Tehát azt látjuk, hogy felül egy gyönyörű bronz medencéből ömlik alá egy belső medencébe a víz, amelyet szoboralakok díszítenek, ilyen melvétszerűen van kialakítva, és azután egy alsó kútra pedig abból csorog le. A párkányát pedig domborművek ékesítik, tehát úgy képzeljük el, hogy a bronz medence az még egy félkörforma, a kőmedencék azonban már sokszög alakúak. Három kis nimfa van a bronzkagylónak a közepén, és a domborműveknek pedig különböző szereplői vannak. Egyrészt szenteket is látunk itt, Szent Ferencet, Szent Erzsébetet megfaragva, de az ószövetségi történetektől kezdve Ezópusz meséit, aztán a hónapokat, csillagképeket, allegórikus szobrokat, mindegyiket látunk itt. Tulajdonképpen, hogy félúton van a Szent Lőrinc Székesegyház és a városháza között ez a szökőkút, mert a térnek a másik jellegzetes nagy épülete, a Piazza dei Priori, vagyis a priorok palotája. 1293-ban kezdték épülni, és ezt is 150 év múlva fejezték be. A hosszanti oldalán nyitott lodzsát találunk, már ezek be vannak azért üvegezve.
Építve közben, igen.
Be vannak üvegezve, egy elég érdekes zömöktornyot találunk még itt, amiben harangokat is láthatunk. És ugye ennek a hosszanti oldala néz a Korzóban útsira, és innét nyílik a bejárat is. Hát itt nagyon-nagyon érdekes, mert tehát gyakorlatilag minden megvan benne, az őrségi szoba, az őrségnek a lakóhelye. Ami viszont, amit mindenképpen meg kell említenünk, hogy itt a szökőkút felé néző oldalán nagyon impozáns lépcső vezet föl az első emeleti bejáratát, ez egy külső lodzsákat találunk itt is, csak úgy, mint a Székesegyház oldalán, és itt is van a lodzsák tetején egy kis szószék.
A civil szószék.
Ha úgy tetszik, a civil szószék így van, tehát a priorok vagy a város vezetői innét szónokoltak. Na most a bejárat fölött pedig egy oroszlánt és egy szárnyas griff formájú, griff fejű oroszlánt vagy állatot látunk. Ez Perugia címer állata volt, már említettem a griff. A griffes textíliák Szent Ferenc korából is maradtak fönn és ismertek. És bent pedig, amit talán érdemes megemlítenünk, hogy egy gyönyörű galéria van, ez az Umbriai Nemzeti Galéria, és valami gyönyörű, hihetetlenül gazdag középkori anyaggal rendelkezik. Ha a mi szempontunkból nézzük, rendkívül sok ferences vonatkozással, Szent Ferenc, Szent Erzsébet, Szénai, Szent Bernardin ábrázolásokkal, gyönyörű, szép a ferences lelkiséghez köthető keresztekkel, oltárokkal és freskókkal. Teljes áttekintést nyújt a toszkánai technikát szénai látsággal elegyítő umbriai festészettől.
Jöttünk közben a nap elől a Székesegyház oldalát ott hagyva a polgári hatalom fellegvárának a teraszára a városkapitány, illetve a városi közgyűlés díszterme van mögöttünk egy gótikus palota.
Igen, előttünk pedig az úgynevezett káptalani ház, ami a Szent Lőrinc Székesegyház káptalanjának múzeumának ad helyet, majd oda be fogunk menni. Mellettünk jobbra, tehát azt mondtam az előbb, hogy a Fontana Maggiore két szembelül oldalán a Székesegyház és a Palazzo del Priori van, viszont a harmadik oldalán a püspöki palota, amivel most nagyjából egy magasságban vagyunk, és följöttünk ide a priorok szószékéhez. De nem is a priorokról akarunk beszélni most, hanem arról, hogy Szent Ferencnek milyen kötődése és milyen kapcsolatai voltak ide. Az egyik, amit ezzel a főtérrel párhuzamosan kicsit lejjebb van, a Piazza Matteotti. Itt volt egy amellett van egy fedett piac, és itt volt valamikor a Supramuro börtön, és valószínűleg 1202 és 1203 között itt raboskodott Ferenc. Hogy is történt ez?
Itt raboskodott, mert az ellenséghez tartozott, perugiai szemmel egy ellenséges katona volt Szent Ferenc.
Így van, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, mégpedig azért, mert valóban oda nem biztos, hogy el tudunk menni, nagyon nehéz megközelíteni, a Kolesztráda. Tehát ahol maga a csata volt a perugiaiak és az assisiek között, tehát gyakorlatilag az assisiek indultak el Perugia felé, és San Giovanni, Ponte San Giovanni, ez egy különálló falu volt, ma azon a helyen látható a kis falunak a templom tornya és a temploma, ahol a Cesenából érkező út és a Perugia assisi közötti út egy T-alakban találkoznak. És általában mindenki arra figyel, hogy jó irányba soroljon be, aztán nem tudják a kolesztrádai templomnak a helyét. Na most egyébként kolesztrádához is tartoznak még dolgok, ez majd vissza fogok térni, és akkor ahhoz felolvasok még egy-két regenda részletet. Celánói Tamás azt írja, hogy egyszer ugyanis, amikor a Perugia és assisi polgárok között egy háborús viszályból kifolyólag véres ütközésre, összetűzésre került sor, Ferenc sokat magával fogságba került, és a többiekkel együtt bilincsbe velve volt kénytelen tűrni a börtönélet keserveit. Na most, ami viszont érdekes itt, hogy Ferencet a lovagok közé sorolták be, tehát nem a köznép börtönében volt, hanem a lovagokkal együtt, ez nyilván a gazdagságának volt köszönhető, és annak, hogy milyen jó felszerelése volt, ha úgy tetszik. És azt mondja, míg azonban fogolytársai valósággal beletemetkeztek a bánatba, és mindegyre csak a fogság megalázó kényelmetlenségein siránkoztak, ő nem győzött eleget örvendezni az úrban, és semmibe vette bilincseit. A bánkódók nem győzték őt eleget fedni. Hogy tud ilyen vidám lenni bilincseiben? Egyesek egyenesen beszámíthatatlannak, sőt bolondnak nézték. Ferenc azonban profétai ihlettel így válaszolt nekik. Mit tudjátok ti? Minek örülök én? Egészen máshol jár az én gondolatom. Eljön az idő, amikor az egész világ szentként fog tisztelni. És valóban úgy is történt, amit mondott, minden szó szerint beteljesedett. Volt a foglyok között többek közt egy büszke és öntelt lovag, akit a többiek ki akartak rekeszteni baráti körükből. Egyedül Ferenc béketűrése nem tört meg. Tűrte a tűrhetetlent, és lassanként a többieket is összebékítette vele. Az erényeke választ tett edényéből, mely hivata volt minden kegyelmet magába fogadni, már ekkor minden irányban áradtak a karizmák. Nos, hát azért a háromtárs legendája egyébként, eddig tartott a Celánói leírása, a háromtárs legendája egyébként azt mondja, hogy mivel pedig külső megjelenésében egészen a nemesekhöz hasonlított, a lovagfoglyokkal zárták össze, tehát itt van ez, amit mondott, amiről beszéltünk, és hát így érthető, hogy ezek azért nagyon izgalmas, hogy miféle emberek voltak, mert hát miért volt az a kiállhatatlan, büszke és öntelt lovag? Miért volt ez a többi számára kiállhatatlan? Hát azért, ha őszintén vagyunk, akkor arra tudunk csak gondolni, hogy valószínűleg a többi is büszke és öntelt volt, és hát azért a hát nem bírták egymást elviselni tulajdonképpen, és hát ez volt az, akit Ferenc tulajdonképpen megbékített magával is, és a többivel is. És azt írja aztán a háromtárs legendája, hogy egy esztendő elmúltával a két város között ismét helyreállt a béke, így Ferenc fogolytársával együtt visszatérhetett Assisibe. Na, ehhez a térhöz viszont szorosan kötődik Szent Ferencnek a perugiai prédikációja.
Ami néhány évvel később történt, mint ez az eset,
az
ugye?
A megtérése után történt, és hát szóval, hogy mondjam, ezeknek a lovagoknak az arroganciája fölbőszítette bizonyos értelemben őt, és most felolvasnám a perugiai legendának a leírását arról, hogy Szent Ferenc megjövendőli a perugiaiaknak a polgárháborút. Egyszer Szent Ferenc Perugia főterén nagy tömegnek prédikált. És íme a téren perugiai lovagok lovagi tornával kezdtek teljes fegyverzetben. Most ezt el lehet képzelni, ugye itt van előttünk valamerre, tehát vagy itt a püspöki palota előtt, vagy pedig a másik oldalon, de hát azért, hogyha azok a lovak futkostak, csörömpölt rajtuk a páncél, akkor azért nem igen lehetett hallani a prédikációt. Bár azok a férfiak és nők, akik figyelmesen hallgatták a prédikációt, rendre utasították őket, mégsem hagyták abba a játékot. Szent Ferenc feléjük fordult, és a lélek tüzével ezt mondta nekik. Hallgassatok és értsétek meg, amit az Úr általam, szolgája által tudtotokra ad, és ne mondjátok, hogy ez csak egy assisi ember. Na, itt látszik azért, hogy a kettő között, a két város között milyen feszültség lehetett, hogy ilyet lehetett mondani, hogy hát ez csak egy assisi ember, ez nem számít.
Ki ez a názareti ács fia?
Ezt azért mondta Szent Ferenc, mert régi keletű gyűlölet élt assisi és Perugia lakói között, jegyzi meg a legenda. Ezt mondta tehát. Az Úr fölmagasztalt és nagyobbá tett benneteket minden szomszédotoknál, ezért még inkább kötelességtek, hogy teremtőtökről megemlékezzetek, és nem csak a mindenható Isten előtt, hanem szomszédaitok előtt is meg kell alázkodnotok. De szívetek felfuvalkodott kevéségében, gőgötökben és erőtökben szomszédaitokat fosztogatjátok és sokakat megöltök. Ezért azt mondom nektek, ha sürgősen meg nem tértek hozzá, és akiket megkárosítottatok, nem kárpótoljátok, az Úr, aki semmit sem hagy bosszulatlanul, hogy nagyobb elégtételt vegyen és megbüntessen benneteket, egyikőtöket a másik ellen lázítja is, a viszálykodás meg a belső háború miatt akkora megpróbáltatásban lesz részetek, amekkorát szomszédaitok nem tudnának okozni. Szent Ferenc ugyanis prédikációjában nem hallgatta el a nép olyan bűneit, amely által nyilvánvalóan megbántják Istent és a fele barátot. Az Úr azonban oly kegyelmet adott neki, hogy mindazt, aki látta vagy hallotta, kicsiny vagy nagy, annyira félt tőle és tisztelte a túláradó kegyelem miatt, hogy amit Istentől kapott, hogy hallgatóját bármennyire is korholta, még ha azért szégyenkezett is, épült rajta, sőt néha emiatt, és mert az Úrnál buzgóban imádkozott érte, az illető megtért. Isten megengedte, és történt, hogy néhány nap múlva viszálytámadt a lovagok és a nép között. A nép kiűzte a városból a lovagokat, azok pedig az egyház támogatásával a lakosok sok földjét, szőlőjét és fáját elpusztították, és amire csak képesek voltak, mindenféle gonoszságot elkövettek ellenük. A nép hasonlóképpen elpusztította a nemesek földjeit, szőleit és fáit, és így a nép nagyobb büntetéssel bűnhődött, mint összes szomszédaik, akiket ők bántottak. Így telt be rajtuk szóról szóra, amit Szent Ferenc jövendőlt neki róluk. Azért érdekes felidéznünk ezeket az eseményeket, mert hogy milyen képük lehetett Szent Ferencről az ittenieknek.
Az Assisi emberről.
Az Assisi emberről. Tulajdonképpen az első, amit látunk, az hogy ő is beállt abba a háborúba, még lovagként, vagy szóval, mint aki lovag akart lenni, az azt mutatja, hogy a saját népe érdekében cselekszik.
Tehát egy hazafi volt.
Egy hazafi, ha úgy tetszik, és tulajdonképpen a város nemesei ellen szövetkeztek ők. Egyébként a város nemesei közé tartozott az Offreduccio család, amelyiknek a tagja Szent Klára is volt, és ők a perugiai nemeseknek, a perugiai lovagoknak a segítségét kérték a saját népük ellen. Másrészt pedig ezt a perugiaiaknak az arrogáns lovagjai előtt fölemlegette az önteltségüket, és hogy hogyan is viszonyulnak egymáshoz, és így ilyen profétikus igehirdetés volt ez, de voltak éppen, ahogy itt az előbb is hallottuk a perugiai legendából, nem volt valami durva, de nagyon, nagyon világos és egyértelmű, úgyhogy valahogy úgy is mondhatnánk, hogy a nehéz helyzetek prédikációja, megmondani a nehéz helyzeteket.
Úgy, hogy abból épüljenek, és ne csak megorroljanak rád.
Igen. Tehát, hogy nehéz helyzetek, hát mindenkinek az életében vannak, meg nem csak kicsi, hanem nagy dolgokban is, tehát a világ dolgaiban is. Tulajdonképpen arra tanít bennünket, hogy ne hallgassuk el az igazságot, merjünk szólni, és hogy az evangélium hirdetés az nem vállat ilyen értelemben sem, ilyen lágy, szelíd, csak csupa minden jó, csupa szép, ilyen, és nem várhat demagógiává sem. És harmadszor, amit még érdemes lenne megemlítenünk, az a Szent Ferenc viselkedése a börtönben. Jó kedve, a többiek iránt való figyelme, lelki nemesség.
Még megtérés előtt.
Azokba a lelki nemességébe és azokba a természetes jó tulajdonságba engedt betekintés, amit tulajdonképpen...
Amikre a szentség épülhet, nem?
Tehát... A szentség épül, de ha a Csalánói legendáit elolvassuk, ott Csalánói nagyon sötét hátteret fest meg. Még Szent Bonaventura, meg a későbbi írók már erre építenek, hogy természeténél fogva egy udvarias, finomlelkű, nemes érzésekkel teli ember volt, aki aztán ezt tovább is tudta adni, és hát van még egy másik dolog, amit szintén itt a börtönben tapasztalhatunk, a jókedv, udvariasság, az udvariasság, amit Ferencre nagyon jellemzőnek mondanak, és a jókedvet is általában ismerjük, hogy egy hozzá kötjük, és hát azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit érdemes tudatosan is művelnünk. Thank you.
Kapisztrán atya. Hát megint egy tüneményes helyet találtunk, Perugia székesegyháza szomszédságában, a káptalani épület két udvar között ülünk, egy reneszánsz, meg egy barokk udvar között, mind a kettő olyan, mint egy-egy szerzetesi kvadrum, csak az egyik talán 150 évvel korábban készült, mint a másik.
Igen, valóban, és hát körülbelül hasonló dologról is van szó, mégpedig ez a káptalani épület, a székesegyház káptalani udvara, udvarai ezek. A káptalan, hát ma már nagyon kevesen tudják, hogy mi az, még egyháziak közül is.
Kanonokok a káptalan tagjai, ugye?
Tehát a kapitulum, az elnevezés, a kanonokok neve abból származik, canonice vivere, vagyis, hogy szabályok, a kánon, mint szabály, szabályok szerint élni, és akik szabály szerint élnek, papok, azok a kanonikusok, tehát a kanonokok, a vezetőjük a prepositus, a prépost, akit az elüljáró, akit az érre helyeztek. Na most kétféle káptalan volt, ugye székes káptalan, ez székesegyház mellett működött, és társas káptalan, amelyik nem püspökséghez kötve működött, hogy magyarországi példát
Sopron.
Mondjak. Sopron, a szepesi káptalan egy darabig, azután Székesfehérvár, amelyik csak Mária Terézia idején
lett püspökség,
de előtte Szent István már megalapította a hatalmas nagy társas káptalan. Na most nyilván, hogy itt székes káptalanról van szó, ami nálunk szokatlan, hogy legfeljebb egy-két helyen, mit tudom én, Esztergomban a kanonok sor, vagy éppen Nagyváradon a kanonok sor maradt fönn, mint egységes rész. Más magyar városokban is azért egy-egy utcányi hely mondjuk megmaradt, például Pozsonyban,
Győrben
vagy Szombatban,
is.
Vagy Győrben a káptalan dom, nem véletlenül hívják itt. Így itt azonban egy még ősibb forma maradt fönn, amiről tudunk, hogy létezett például Esztergomban is, hogy a káptalannak egy lakóháza volt, és ezek a szabályok szerint élő papok adták tulajdonképpen a székesegyház liturgiáját.
Tehát az ima hátteret ők.
Igen, és hát nem véletlenül ugye volt az éneklő kanonok, aki a zenéért felelt, az őrkanonok, a kusztos, akinél volt a káptalan pecsétje, és azután, tehát az azt jelentette, hogy ő volt, aki a jogi ügyleteket lefolytatta, tehát Magyarországon a káptalanoknak voltak ugye a hiteles helyi működésük is, most erre nem térek ki, mesterkanonok, ugye, aki a magiszter szóból származott, tehát az iskolának ő volt a felelőse, hiszen székesegyházak plébánia káptalanok, Nagy Károly óta kötelesek voltak iskolákat.
Káptalani iskolát.
Fenntartani. Tehát így érthetjük meg azt, hogy egy székesegyház mellett miért kellettek ilyen épületek. Na most ennyi kitérő után talán térjünk akkor vissza Perugiába, a perugiai káptalani házba, ami egy hallatlan izgalmas épület, mert a főtérről nézve a székesegyház magasságával vetekszik az épület magassága, tehát azt jelenti, hogy 5-6 emelet, de hogyha itt a reneszánsz udvarban nézünk, akkor ott is azt találjuk, hogy a földszinti nagy árkádok fölött még két kő lodzsa, meg egy fa lodzsa található, tehát az is minimum 4 szint. Hallatlan izgalmas az egész épület. Azért jöttünk be ide, mert említettük már, hogy Perugia a pápai állam része volt, és azzal együtt, hogy ez volt az első olyan város Közép-Itáliában, amely úgynevezett kommunát hozott létre, vagyis a város önállóságát, önkormányzatát hozták létre a 12. század elején. Kiterjesztette a hatalmát a közeli városokra, Assisivel, Città di Castellóval, Gubbióval, hát hol Folignóval, hol háborúztak, hol így, hol úgy. Na, de Perugia általában mindig a pápa pártján állt, a pápa és a császár küzdelmében, és a nyári időszaknak egy részét gyakran itt töltötték a pápák.
Mert hogy Rómában még melegebb volt, valószínűleg kellemesebb volt az időjárás itt nyáron, ugye?
Tehát, hogyha ide jöttek, akkor itt szálltak meg. Tehát ez a káptalani ház tulajdonképpen a pápai udvarnak is helyet adott. A város 5 konklávénak adott helyszín.
Pápa választó nagygyűlés helyszíne volt a város 5-ször.
3 pápa hunyt itt el, és ezek közül több is több szállal kötődött a ferences rend korai történetéhez. Ez a székesegyházban már említett 3. Ince pápa, Lothár Szennyi, a Szennyi család tagja, és 9. Gergely pápa 1241-ben halt meg. Ő volt Hugolino bíboros, 9. Gergely korában, ő pedig Hugolino Szennyi, tehát ugyanannak a családnak a tagja, tehát ők unokaöccse volt 3. Ince pápának tulajdonképpen, de mind a két pápa döntő befolyást gyakorolt a rend történetére. 3. Ince pápa volt az, aki jóvá hagyta szóbelileg a regulát. 3. Ince pápa volt az, akit említettem a Székesegyházban, hogy itt is halt meg. Talán a 4. lateráni zsinatról is érdemes lenne annyit megemlítenünk, hogy az ő nevéhez fűződik, és a középkorban a gótikának tényleg a virágzó korszakát ez a zsinat alapozta meg. Az egyház úgynevezett 5 parancsából 2 ekkor keletkezett. Tehát olyan intézkedéseket sürgetett, amik a szentségi pasztoráció felé vitték el a lelkipásztori tevékenységet, vagyis hogy évente gyónjanak és évente áldozzanak az emberek. És hogyha megnézzük Szent Ferenc iratait, újra meg újra, ismét és ismét visszaköszön ez, hogy az eukarisztia tisztelet és a bűnbánattartás olyannyira, hogy ő magukat ugye Assisi bűnbánoknak nevezték el először. Nagyon megdöbbentő az, hogy nem is gondolnánk, vagy nem tudjuk, hogy a Szent Ferenc az egyszerű, meg szegényke, meg nem tudom, hogy Szent Ferenc iratai, meg megnyilvánulása teli vannak a 4. lateráni zsinatból vett idézet.
Személyesen részt vett Ferenc a zsinaton? Tehát zsinati atyának lehet őt tartani?
Nem, de valószínűleg, hogy éppen azok miatt, a határozatok miatt, amit ott hoztak, nagyon durva szavakkal mondták ki, hogy új rendeket nem lehet csinálni, nem is azt mondták, hogy alapítani, hanem facere csinálni. Tehát, hogy a túlságos sokasága miatt a rendeknek már elrendelték, hogy újakat nem lehet alapítani, hanem ha valaki szerzetes közösséget akar létrehozni, akkor az már egy meglévő regulát kell, hogy elfogadjon. Na most, 1215-ben volt, de a regulának a szóbeli jó megerősítés az már megtörtént 1209-ben, és hát a szóbeli jóváhagyás az is jóváhagyás, tehát hogy ez, az írás ezt csak rögzíti. Na most, amiért viszont idejött 3. Honorius pápához, valószínűleg ebben az évben még Szent Ferenc, 1216-ban, tehát 3. Ince halálának az évében, az nem egyszerűen azért, hogy gratuláljon neki, hanem ebben az évben kérte a porcinkulai búcsú kiváltságát. Elmondom, hogy kiket választottak itt meg. 1216-ban 3. Honorius pápát, 1265-ben 4. Kelemen pápát, 1285-ben 4. Honoriust, 1295-ben 5. Celestint, és 1305-ben 5. Kelement. És amint mondtam, itt halt meg 3. Ince pápa is, 9. Gergely pápa is. Na most, ami miatt még aztán idejöttünk, az, hogy tehát nyilván ennek az épület együttesnek az elődjében, tehát Szent Ferenc járatott 3. Honorius pápánál, de 1228. június 13-a és július 13-a között itt zajlott le a Szent Ferenc szentélyavatásának egyik-másik mozzanata. És erről olvasnék Cselánói életrajzból egy részletet. Azt írja, az első életrajz közben kezdetét vette a Szent szentélyavatásának ünnepélyes szertartása, és ez a körülmény a bíborosok kiváló testületének többszöri összehívását tette szükségessé. Mindenfelől rengeteg ember verődött össze azokból, akik Isten szentjének közbenjárására szabadultak meg bajaikból, így módon tömérdek csoda került napvilágra, ezeket sorra megvizsgálták, hitelesítették, a tanúkat kihallgatták és megeskedték. Na hát, tehát a tanúkihallgatások nem itt történtek, azok valószínűleg Assisiben zajlottak, folytatódik a szöveg. Ekkor azonban a pápa hivatalos elfoglaltsága és újabb ügyek közbeütte miatt Perugiába volt kénytelen távozni, de csak azért, hogy különös és gazdagon áradó jó indulatának ösztönzésére, a kérdések kérdésének megtárgyalására megint Assisibe térjen vissza. Utána ismét Perugiába ment, és ott a bíborosokkal saját lakosztályában tartotta az utolsó konzisztóriumot ebben az ügyben. Na tehát, hogy itt...
Tehát a döntő ütközet, vagy döntő tanácskozás a szentjavatás előtt itt történt.
Igen, és hát azt mondja, az összes jelenlévők egyetértettek, és valamennyien ugyanazt ismételték, felolvasták a csodák jegyzékét, és közben a legnagyobb dicséret és tisztelet hangján magasztalták a boldogságos atya életét és világban való forgolódását. Szent Bonaventura azt jegyzi meg ezzel a folyamattal kapcsolatban, ez egy fontos, ezért kivizsgáltatta a kitudódott, összeírt és szavahihető tanúk által jóváhagyott csodákat, mégpedig olyan bíborosokkal, akik kevésbé látszottak az ügypártól. Ez egy fontos mozzanat, tehát olyanok, akik nem lehettek részrehajlással vádolhatók. A körültekintő vita és mindannyiuk elismerő ítélete után elrendelte a szentélyavatást, testvére is az akkoriban a kúrián szolgáló prelátusok egyetértő tanácsa és véleménye alapján. Végül személyesen Assisi városába jött és az úr megtestesülésének 1228. évében július 16-án vasárnap a legnagyobb ünnepélyességgel a boldog atyát fölvette a szentek jegyzékébe. Na tehát csak azt említjük itt meg, hogy a szentélyavatási folyamat különböző mozzanatai, tehát a konzisztóriumok tartása, a bíborosok előtti csodákról szóló jegyzőkönyvek fölolvasása, jóváhagyása, hitelesítése, az itt zajlott ebben az épületben, ebben a palotában.
Hány évvel Ferenc halála után lett szentélyavatva Ferenc?
Négy? Módon kettő évvel, tehát meghal, nem is telik el egészen két év, 1226 október 3-án, és 1228. július 16-án avatják szenté. És még ebben az évben templomokat is szenteltek a tiszteletére, például a grecsói kis templom, az már ebben az évben az ő tiszteletére lett fölszentelve.
Köszönjük szépen, Kapiszán atya!
Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.